Szeretettel és örömmel köszöntelek mindnyájatokat, és örülök, hogy együtt lehetünk. És annak is örülök, hogy gyermekek vannak közöttünk, és nekik szeretnék szólni. Két kicsi lányt látok, úgyhogy egy pici türelmet kérek szépen, hogy olyan történetet mondok, amit nektek szól. Képzeljétek el, hogy volt egy aranyos nagymami, akinek volt sok unokája. És a sok unoka mind ott játszott nála a szobájába, mert ilyen nagyon esős volt az idő, mint mostanában, és ilyenkor nehezebb kimenni. És a nagymami elhatározta, hogy készít az unokáknak valami finomságot. És valami süteményt. És közben észrevett a nagymami, hogy hát hiányzik a süteményhez egy fontos összetevő, amit bele kéne tenni, és gondolta, hogy akkor leszalad a boltba, és beszerzi. Na de hát a gyerekek, hogy legyenek, ugye milyenek a gyerekek, szaladgálnak, jönnek, mennek, figyelnek is, meg nem is figyelnek, önfelettek, és azt mondja a nagymama a gyerekeknek, hogy figyeljetek csak, én leszaladok a boltba, hogy készítsek nektek egy finom süteményt, de addig a konyhával lévő dolgokhoz ne nyúljatok, addig játszatok szabadon itt a szobába. És akkor leszalad a boltba, és az egyik kis unoka mégis besomfordált a konyhába, és bizony megette a süteményhez való lekvárt. És mikor hazajön a nagymama, akkor hozzá fog készíteni a süteményt, és észreveszi, hogy hát most újra hiányzik valami, hiányzik a lekvár. De képzeljétek el, hogy az a kisgyermek, hát sajnos nem akarta megmondani, hogy ő volt, mert sokan voltak ott az unokák, vagy hatan, heten is. És nem tudta egyik a másikról, hogy melyik szalad be a konyhába. És nagyon ma kérdezi, hogy gyerekek, álljatok csak meg egy picit. Ugye szépen kértelek benneteket arra, hogy nektek készítek egy süteményt, de ne nyúljatok a konyhába lévő dolgokhoz, és bizony eltűnt a lekvár. Én csak szeretném megkérdezni, hogy melyikőtök ette meg a lekvárt. Most újra le kell, hogy menjek, hozzak, de melyikőtök ette meg a lekvárt? És egy szomorú dolog történt, egyik gyerek se jelentkezett. Egyik se akarta megmondani, aki megette a lekvárt, nem akarta ő se megmondani, a többiek meg nem tudták, és az egy nem akarta megmondani. A többiek meg nem is tudták. Azt mondja, hogy nem baj, ha nem mondjátok meg, én megtudom úgy is, hogyha nem mondjátok meg. Na mit gondoltok ezzel, bölcs nagymama mit csinált? Tudjátok, minden gyermeknek és minden embernek van lelkiismerete, és van egy dobogó szíve. Azt mondja, na álljatok föl ide sorba, unokák, és én szépen mindegyikőtöknek most meghallgatom a szívverését. És mit gondoltok, a nagymama meg tudta állapítani, hogy melyik gyerek ette meg a lekvárt? Hát mi történt annak az unokának a szívével? Gyorsabban vert. És a bölcs nagymama ilyen egyszerűen, aranyosan, szeliden megállapította. Tudjátok, hogy miben bízott a nagymami? Hogy a Jóisten mindenkinek a lelkében ott adja finom jelzést. Ezekben a kis dolgokban is, meg a nagy dolgokban is. A Jóisten a lelke által mindenkiben munkálkodik, és a lelki ismeretet készteti. De valaki hallgat rá, valaki nem hallgat rá, valaki letagadja, valaki nem tagadja le, de bizony a szívünk az jelez. És a nagymama ezt a szívet csak végighallgatta, és tudta, hogy na, te tetted meg. De semmi baj nem volt, azt mondja, hát kár volt, hogy nem mondtad meg, kár volt letagadni. Megtanította őt, hogy szép dolog az az igazmondás, meg nyugodtan bevallhatod, hogyha beszaladtál. De most újra lemegyek, és pótolnom kell ezt is, úgyhogy most újra erre kérlek benneteket. De azért elkészült a végül a sütemény. A tanulság csak az, hogy a szívünk, hogyha Jóisten kezében van, akkor a lelki ismeretet megszólaltatja. És hagyd kérdezzem tovább, még inkább fiatalokhoz szólok, és lehet, hogy ezt a kicsi gyerekek most már nem fogják tudni, de a nagyobbak már igen. Hagyd kérdezzek ilyen nagyon egyszerű kérdéseket, hogy hány évig élt Ádám? hány évig élt Ádám? Ádám hány évig élt? 930. Hány évig élt Metusélah?
969.
Ugye ő a leghosszabb, ugye innen származik a Metuzsálemi életkor elnevezés egyébként a hétköznapokban is, hogy Metuzsálem vagy Metusélah, tehát ugye az ő héberes nevét mondjuk így, hogy Metuzsálemi életkor. És nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy miért éppen Metusélah élt a leghosszabb ideig ezen a földön? Kinek volt Metusélah a gyermeke? Ki volt Metusélahnak az édesapja? Metusélahnak ki volt az édesapja? Énok. Énok hány évig élt? Ugye most én hoztam egy ilyen érdekes kérdést, hogy hány évig élt, és nem fejeztem be a kérdésemet, mert ugye ez a helyes válasz, hogy Énok még a Biblia szerint mindig él, mert nem látott halált. Akkor másképp is kérdezem, hogy Énok hány évig élt ezen a földön? 365. 300 éven át írja a Biblia, hogy Istennel járt Énok, és mivel Istennel járt Énok, ezért az Isten magához vette őt, és nem látott halált. Szóval egészen meglepő, és nagyon röviden mondja a Biblia, tehát nincs hosszú leírás, nincs részletezés, de az a nagyon tömör leírás, az rendkívül mélyen érzékelteti, hogy az, aki az Istennel jár egy bűnnel fertőzött világban ezen a földön, azt az Isten nem hagyja, hogy a halálba maradjon. Sőt, ő nem is látott halált. Sőt, ezt mondja Krisztusról is, aki ugye nem vétkezett, hogy lehetetlen volt Krisztust a halálnak fogva tartania. Tehát egészen meglepő, hogy a halál az egy lehetetlen állapot. Aki az Istennel jár, lehetetlen, hogy a halálban maradjon. És ugye azért volt Metusélah meglátásom szerint a leghosszabb életű a Földön, mert egy ilyen Istennel járó édesapja volt, aki ugyan 365 évig élt csak a Földön, de aztán elragadtatott. És mennyi ideig élt Ábrahám? 300. Szabad a Bibliából puskázni. Ezt itt nem annak nevezzük. Hány évig élt Ábrahám? Hát nyilván ezeket az adatokat nem szoktuk sűrűn így magunkba hordani, de egy pici érzékeltetés annak is, hogy az özönvíz előtti életkorok után mennyire lezuhantak az életkorok. Hát Ábrahám már csak 175 évig élt. Csak. Hát Ádámhoz, meg Metusélákhoz képest az rendkívül kevés. Mennyi ideig élt Mózes? Ez könnyű. Mózes mennyi ideig élt?
120.
És Mózes a Zsoltárában mit ír az emberi életkorról? 70, vagy ha feljebb 80 esztendő. Tehát az, aki 120 évig élt, és az is gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk, és az is tele van nyomorúsággal és próbával. Hány évig élt Jézus ezen a földön? Ugye 33 és fél körül. Ugye ez hajszál pontosan nehéz meghatározni, el körül kisebb-nagyobb viták kerekednek. De hogyha, tehát így 33-34 év között gondolhatjuk, miért élt Jézus ilyen keveset ezen a földön? Miért nem élt többet? Miért nem élt ő is 70, vagy ha feljebb 80 esztendőt? Ja, milyen egyszerű kérdésem van.
Az emberek nem viselték el a jelenlétét.
Ugye milyen érdekes? Erkölcsileg az emberek nem viselték el annak a mennyei tisztaságú lénynek, Krisztusnak a jelenlétét. Igaz, ő áldozatul adta magát, de ha emberi oldalról nézzük, akkor egyszerűen kiirtották a messiást, ahogy Dániel könyvben mondja, hogy kiirtották. Azt, aki a mennyből idehozza azt a gondolkodásmódot, ami az örök életet biztosítja mindannyiunk számára. Tehát mi az örök élet kiírtói vagyunk. Nem megrázó ez? Hogy mi olyan gondolkodású emberek vagyunk, aki az örök életet és az örök élethez tartozó jellemnek a tisztaságát nem viseljük szívesen. Nyilván voltak kevesen, akik azért viselték, de a nagy tömeg feszíts meget kiáltott. És az, hogy ki az, aki nem is hallatszott. És hagyj kérdezek még ilyen személyesebbet. Hány évig fogunk mi élni ezen a földön? Mi nem szoktunk így gondolkodni. Hány évig fogunk? Hány évig szeretnénk élni ezen a földön? És ezt is hozzáteszem, hogy ezen a földön. Ezen a földön. De ott van a lelkünkben az, hogy azért, hát ha ezeket az életkorokat, meg ezeket a számokat végig gondoljuk, hogy Ádám most ha 930 év után meghal, vagy Metusélah 969 év után, hát nekik az a több mint 900 év, az most gyors volt, vagy rövid, vagy hosszú volt, vagy mi volt? Tehát amikor már vége van, akkor már gyorsan tova tűnik. Mindenki azt mondja, 70-80 év után is, meg 7-800 év után is azt mondja. Úgyhogy van itt az életkorok körül valami gondolkodni valónk. És miért rövidült meg az ember életideje? És mit gondoltok, szerintetek van örök élet? Kérdezem a gyerekeket, fiatalokat, mindannyiunkat. Van örök élet?
Igen.
Honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy van örök élet? Láttuk már?
Nem tapasztalatok. Nem tudjuk.
Ugye milyen különös ez, hogy az ember gondolkodik valami olyasmin, amiben reménykedik, bízik, de tapasztalatunk, hogy milyen egy örök élet, az úgy nem is tudom, hogy kell ezt jól szavakba önteni. Hogy úgy kell kérdezzem, hogy van-e, vagy lesz-e, vagy már van, vagy most elkezdődött az emberben. Sokféleképpen beszélgettünk mi már erről, én is ismerem ezeketnek a beszélgetéseknek a mély, pontos kifejezését. Teológiailag le tudjuk ezeket vezetni. És nagyon pontos bibliai meghatározások vannak. Szeretnénk örökké élni? Miért? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Miért szeretnénk örökké élni? Azért szeretnénk örökké élni, mert a mulandóság fáj, és nem jó. Vagy mi az oka? Hogy azért látjuk, mert itt a Földön van annyi baj, és jó lenne innen elmenni, és valami ilyen baj nélküli. Tudjátok, akkor kezdtem el egy kicsit különbséget tenni, én is így 10-20 éves koromban elkezdtem ezen gondolkodni, hogy most tényleg az örök életről hogyan gondolkozzak? Hogy az egy jó hely, ahova érdemes eljutni, tehát az egy helyszín, az örök élet, tehát ott valamit fogok csinálni, és mit fogok csinálni, mit lehet ott csinálni, tehát így jó a kérdés, hogyha így gondolkodok, mert nem akarok elveszni, vagy meghalni, vagy végleg elmúlni, tehát jó lenne örök életet érni. Ugye pláne, amikor az embernek örömei vannak, akkor jobban vágyakozik az örök élet után. Amikor meg azt látja, hogy tele van tragédiával, fájdalommal, bajjal, búval, akkor meg azt mondja, hogy na ebből elég. Hát sokszor a jelen érzelmi, meg hangulati, meg idegrendszeri állapotunktól is függ az, hogy éppen vágyunk, vagy nem vágyunk. És Jézusnak a szavát hadd idézzem, szinte ez lenne a bevezető, és majdnem a záró gondolat is. Kicsit később kezdtünk. János Evangélium a 17. fejezetében a 3. verset jól ismerjük. De egy kicsit mélyítsük csak el, és aztán hadd bontsak ki néhány gondolatot. János Evangélium a 17. fejezetében, a híres jézusi imádságban, a 3. vers, amit jól ismerünk kívülről, is így hangzik. Az pedig az örök élet, tehát itt, mint egy definíció. De vigyázzunk, hogy nem definíciót akarok mondani, itt nem matematikát, meg fizikát, nem valami tantárgyat akarok itt képviselni, hanem ahogy Jézus tömören elmondja, és egy imádságban is személyesen mondja, az Atyával való beszélgetésben mondja ezt, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye maga Jézus Krisztus mondja ezt, mintha azt mondaná, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az igaz Istent, és engem, akit elküldtél. Ugye Jézus mondhatta volna így, hogy engem, vagy hogy őt, magáról beszélhet. De nyilván Jézus sokszor beszél így, hogy az ember fia, amikor ő magáról szól. És itt is azt mondja, hogy és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Gondolkoztatok már ezen, hogy a menny vagy az örök élet. Éppen egy helyszínen jelenések könyvét vettük át, és most jártunk a 20.-21. fejezetnél, és ott az emberekkel beszélgettünk arról, hogy akkor most hogy lesz ez? Most hova készül az emberiség? A mennybe vagy az újjáteremtett földre? Ugye beszélgetünk emberekkel, és azt mondják, hogy most akkor ti miről beszéltek? Zavaros, amit mondtok. Mert néha azt mondjátok, hogy a mennybe, máskor meg azt mondják, hogy az új földön. Most akkor melyik? A menny vagy az új föld? És akkor szoktam mondani, hogy igen, ebben a sorrendben. 1000 évig a mennyben, és aztán pedig az újjáteremtett földön. Teljes pontos bibliai kronológia van róla. De itt azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy hova, hanem az a kérdés, hogy kivel. Az örök élet az nem hova, hanem az kivel. És Péter levelében is olvasunk egy nagyon... Én nem tudom, hogy számotokra mit jelent ez a gondolat, amikor Péter levelében azt olvassuk, hogy akit noha nem láttatok, szerettek. Hogy lehet szeretni valakit, akit nem látunk? Ismeritek a Bibliának ezeket a szavait, hogy hogyan szeretheti az ember az Istent, akit nem lát, hogyha azokat, akiket lát, nem szereti. Ez bibliai kérdés. Hát igen, azt mondanánk erre, hogy jó, de az emberek olyan önzőek, csúnyán viselkednek, nem szerethetők. Az Isten meg ugyan távol van, nem látjuk, de legalább szerethető. Biztos. Gondolkoztunk már ennek a mélyén? Tehát nem az a nagy döntő kérdés, hogy hova megyünk, hanem az, meg hogy mit fogunk csinálni, hanem az, hogy kivel. Átlépek az idő miatt néhány gondolatot. Tudjátok, Ámos könyve azt mondja, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. De ezt olyan bátorítással, olyan késztetéssel mondja, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. És tudjátok, Jézus pedig azt mondja Máté 24. fejezetének a vége felé már, hogy legyetek készen. Mit jelent az, hogy legyetek készen? És mit jelent az, hogy az örök élet az, hogy megismerni az Istent? A készenlét az nem annyi, hogy én kiállítok magamról egy bizonyítványt, hogy én készen vagyok. Én a készenléten sokat töprengtem, és valahogy arra jutottam, hogy nem az, hogy 5-öst kaptam életből, ez a készenlét, hanem az a készenlét, hogy nyitott vagyok minden isteni gondolatra, tervre, indításra, kész vagyok. A változásra, rendezés, mindenre kész vagyok, ami az Istentől van. Tehát nem a befejezettségemre értettem azt, hogy készen vagyok, hanem készen vagyok arra, hogy az Isten, ha mutat, mond, kér, tanácsol, változtatni akar, bele akar szólni az életembe, kész vagyok. Cselekedd meg, Uram. De a készenlétnek én úgy érzem, és úgy látom, és ezt olvasom az igében, az a legfontosabb része, amit Jézus mondott, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És mit jelent az, hogy jól ismerni? Jól. Nem tudni róla. Szoktam ezt mondani, hogy a jó Istent nekünk nem megtanulnunk kell, hanem megismerni. Ahogy Jób is kifejezte azt, hogy kívánkoznál a te kezed alkotása után. Ha az Isten kívánkozik az ember után, a keze alkotása után, olyan az ember is kívánkozhat a teremtője után. Itt van ez a szó, ez a kívánkozás. Vagy ahogy mondja az, hogy vágyva várják az ő megjelenését. Én itt az érzelmeket szeretném egy kicsit megpendíteni. Nem a tudást, hanem azt, amit vágyakozásnak hív a Szentírás. Egy történetben hadd vigyelek bele röviden benneteket. János Evangélium a 9. fejezeténél található. amikor a vakon született embert Jézus meggyógyítja, és tudjátok jól, hogy ott egy elég problémás helyzetbe kerül ez a vakon született ember. Meg még a szülei is. A szülei sem mertek az akkori vallásos vezetők miatt nyíltan nyilatkozni, mert féltek. Mitől féltek? A kirekesztés. Ugye az emberi életben nagyon, nagyon nehéz lelki teher a kirekesztés. És Jézus meggyógyítja ezt a vakon született embert. Most emberi szempontból engedjetek meg egy kis finom kedélyességet, hogy hát Jézus miért tolt ki ezzel a vakon születtel, hogy szombaton gyógyította meg? Hát ha hétköznap gyógyítja meg, akkor egyszerűen nem kerül ilyen mugyodalomba. Hát miért szombaton gyógyítja meg? Hát miért nem hallgatott Jézus az egyik zsinagóga főnek a tanácsára? Ismeritek talán ezt a zsinagóga fő tanácsát, hogy a hétnek van 6 napja, azon gyertek magatokat gyógyítani. Ez egy nagyon tapintatos, törvényeskedő gondolkodás volt. Nem olyan nyers, mint a többiek, hogy lesték, hogy vádolhassák őt. Ez volt a tapintatosabb, törvényeskedő gondolkodás. Nagyon szeretettel, bölcsen mondta, hogy a hétnek van 6 napja, azon gyertek magatokat gyógyítani. Ne szombaton fárasszátok a mestert, akkor 6 pihenjen. Védte. És Jézus mégis aztán a vakon született embert szombaton gyógyítja meg. És ebből egy bonyodalom származik, aminek csak egy kicsi részét hadd érzékeltessem, és annak a fényében, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Ennek a fényébe hadd rakjam. Itt a 9. fejezet 24. versétől egy kis szakasz. Másodszor is, tehát nyilván az elsőt már nem olvasom, a másodszori szólítást, másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták az embernek. Adj dicsőséget az Istennek. Hát mondhatnánk, hogy ezek a farizeusok már az első angyal üzenetét milyen jól képviselték, nem? Féljétek az Istent, nékiadjatok dicsőséget. Hát szavak szerint pontosan ezek hangoztak el a zsidó vezetők szájából, hogy adj dicsőséget az Istennek. Mi tudjuk, hogy ez az ember, már hogy Jézus bűnös. Érdekes párbeszéd. Nagyon érdekes folytatás, mintha most, nyilván itt most kezdésként idézem ezt a párbeszéd részt, de ennek van egy eleje is. Figyeljük a vakembernek a válaszát. Felelt a vak, és mondta, ha bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Tehát nagyon finoman, életszerűen érzékelteti a határait, hogy a ti teológiátokba nem tudok belemenni, hogy most adjak dicsőséget az Istennek, mert ti tudjátok, hogy ez az ember bűnös. Azt én nem tudom. Ki mondja, hogy nem tudom. Egyet tudok, vak voltam, és most látok. Újra mondták neki, mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt a vak, és mondta, már mondtam nektek, és nem hallottátok? Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Ezen is elgondolkoztam, hogy mi van ebben a válaszban? Hát ezt tudjuk, hogy azért egy Krisztus követő embernek nem szokott ilyen cinikus, csípős nyelve lenni. Vagy a vaknak mi volt ez, hogy avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Ez mi? Mi ebben a beszédben ez a különleges, nem tudom minek nevezzem, él vagy gondolkodtatás, hogy most mit vizsgálódtok? Most ellenem szól a vizsgálódás, vagy pedig tényleg a tanítványai akartok lenni annak, aki engem meggyógyított? Azért. De van valami, amit a mai szóval így tudnánk, és nem biztos, hogy jó szó, tehát ne elszégyezzétek, de mintha egy finom cinizmus lenne a szavában, vagy egy ilyen érdekes él, egy ilyen elgondolkoztatás. Nem mondom, ez nem jó szó, ez a cinikus szó, ez biztos, hogy nem jó szó, csak keresem a legjobb szót ide. Miért akarjátok újra hallani, vagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért őt, és mondták, te vagy annak a tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Tehát itt van ez a különös elhatárolódás ennek az embernek, a gyógyult embernek a lényétől, hogy szidalmazták őt, nem írja a részleteket. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Figyeljétek meg, ebben a rövid párbeszédben mi küzd mivel? Mi küzd mivel? Melyik az a szó, amit a zsidó vezetők, itt, illetve a zsidók a legtöbbször eddig elmondtak? Melyik az a szó, ha figyeltétek? Egy másikra gondolok. Tudjuk. 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 Mi tudjuk. Ez egy érdekes szó, mintha a gyógyult vak, mintha ezzel a tudással kellene, hogy megbirkózzon. Ők tudják. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Erről, igen, a másik az, hogy Mózes tanítványa, ők Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Felelt az ember és mondta nékik. Bizony csodálatos az, vagy hogy csodálni való, tehát nyilván nem a szépség csodálata ez, hanem a csodálkozásnak, ugye a csodálni való, hát csodálkozom azon, hogy ti nem tudjátok, honnan való, tehát ő visszajelzi ezt, hogy hát ha már tudásról beszéltek, akkor én csodálkozom azon, hogy akkor ezt meg nem tudjátok, hogy honnan való, és én szemeimet megnyitotta. Figyeljétek, hogy nagyon különös magának a vakon született embernek a lelki ismerete, a bátorsága, ő nem tud, ő tapasztal. Ő érzi és látja, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki benne bízik. És azt mondja, hogy én nem tudom. Ki mondta korábban is, hogy én nem tudom, hogy bűnös vagy nem, amit ti állít, én nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam és látok, és azt mondja, bizony csodálni való az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta, pedig tudjuk, és itt már a vak is elkezdi ezt a szót használni, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. És öröktől fogva nem hallatott, hogy valaki vakon szülöttnek szemeit megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől lenne, nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Feleltek és mondták néki, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Szóval egy egészen megrázó párbeszéd részlet, hogy aki meggyógyul, azt kivetik. És ezután azt mondja, meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, és találkozva vele, mondta néki, hiszel-e te az Isten fiában? Felelt és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta neki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, ő az. Én ezt csak azért olvastam el ezt a kis történetet. Egyrészt van egy finom, izgalmas párbeszédrész, és egy nagyon mély lelket forgató terület ennek a párbeszédnek. Nincs időm most itt hosszabban időzni, de talán érzékeljük, hogy itt miről szól ez. Hogy a sátánnak viszont van egy világméretű csalása, azt tudjuk. Ha már tudjuk, akkor tudjuk. Van egy világméretű csalás, hogy az Isten jellemét eltorzítsa. És hogy az embernek ne legyen kedve, hangulata, vágya örök életet nyerni, és Jézus ezt úgy fejezte ki, hogy vigyázzunk, hogy a mi lelkünk meg ne terhelődjön az élet dolgai miatt. Én nem tudom, hogy azért érzitek magatok körül az embereket, hogy azért megterhelődött lelkű emberek élnek. Tehát kevés az az ember, akinek, ó, köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Tehát kevés ilyen ember van. De aki jól van, az örülünk, ha elmondja, hogy hogyan tud ezen a világon jól lenni. És ugye a sátánnak egy világméretű terve van arra, hogy itt az embereket tönkretegye, viszont látjuk, hogy Krisztus viszont az egyes embert a tömegben odafigyelve meggyógyítja. Ez bármelyikünkről szólhat. Ha vakon születnek ezt a történetet elolvashatjuk, akkor nyilván ez rólunk is szólhat. Mit jelent Jézus Krisztus megismerése? Még egy kicsit ide hadd térjek újra vissza. Ez a vakon született ember megismerte Krisztust? És belekerült egy nagyon furcsa teológiai vita helyzetbe, amit a maga egyszerű, majdnem azt mondanám, nem tudásával, de személyes gyógyult tapasztalatával rendkívül bölcsen élt meg. Jól válaszolt. És Jézus Krisztusnak mit jelent a megismerése? Mit jelent az, hogy megismerni? Ismeritek ezt a szót, hogy megismerni? Megismerni. Ismeri Ádám az ő feleségét, Évát. Nem ismerte József az ő feleségét, Máriát, addig, ameddig Jézust, az elsőszülöttet, ugye meg nem szülte. Tehát érzékelteti, hogy a házasság legmélyebb területét érinti a megismerés. Nem azt jelenti a megismerés, hogy tudok rólad. Ezt nagyon sokszor érdemes átgondolnunk, hogy a megismerés szó. Ez, amit itt, ami az én utóbbi időben az én küzdelmemet jelenti, hogy sokszor, amikor egy bibliai gondolatot megértek, akkor keresnem kell a szavakat, mert úgy érzékelem, hogy a szavak nem megfelelően fejezik ki azt, ami le van írva, és az Isten gondolata. Például, ugye elkezdtük a hit általi megigazulást, és a Bibliában van néhány ilyen kifejezés, hogy Isten az, aki megigazít. Ugye itt van ez a szó, hogy megigazít. Vagy itt van ez a másik szó, hogy megismer. Csak ennél a két szó, rengeteg szó lenne, amit így elkezdhetnénk átgondolni. Idő hiányában csak röviden ezt a kettőt. Mit jelent az a szó, hogy megigazít? Igen, és hogyha beállok a tükör elé, és látom, hogy Ferdinál a nyakkendőm, akkor megigazítom. Alapvetően jó, csak nem teljesen. Most az igazzá tesz, tehát a megigazít a Biblián belül, érzékeljük, hogy most hova társul az agyunk, melyik szó tartalmához. Úgyhogy alapvetően nincs baj, nagy baj az életemben, egy kicsit meg kell igazítani. Vagy pedig alapvetően rossz bűnnel fertőzött, és teljesen helyre kell állítani, és meg kell igazzá kell tenni, mert mindenestől fogva fertőzött. Most a megigazít szó ugye az emberi agyban így kétfélét jelent. Az egyik az, hogy van valami rajtam, ami egy kicsit ferde, de meg kell igazítani. Vagy a másik, amikor teljesen rossz valami, használhatatlan, és igazzá kell tenni. Ugye nyilván a Biblia az utóbbit használja, hogy valami teljesen bűnnel fertőzött, és igazzá kell formálni, újjá kell teremteni, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, mert ezt az enyémet csak úgy megigazítani nem lehet. Egy külső beavatkozásra van szükségem, mert ha csak úgy megigazít valaki úgy, ahogy a szó egyszerű hétköznapért, az nem hoz létre igazi változást. De ugyanez a megismerés szó is. Nagyon örülök, hogy megismertelek. Nem. Találkoztunk egy pár másodpercig. Nem ismertük meg egymást. Félreértés ne legyen, nem ismertük meg egymást. Csak lakva ismeri meg az ember a másikat. Sőt, néha még lakva sem. És miért az, amikor a legbensőségesebb megismerés szót használja a Biblia, amikor azonosulok a másik lényével, hogy ő bennem és ő én bennem. És én ő benne, ahogy Jézus mondja a példázat szerint, hogy amikor teljes elmerülés van a másik lényében, az a megismerés szó igazi bibliai tartalma. És Jézus, amikor itt volt a Földön, hogy a tanítványait tanította, emlékezzünk még egy rövid gondolatra János 14. fejezetében, de Filipnek egy párbeszéde, Filippel folytatott párbeszéd. János 14, amikor Jézus a búcsú beszédét elkezdi, 14. fejezet, 7. versétől. Ugye itt a 6. versben már azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha megismertetek volna engem, tehát Jézus azt mondja, ha megismertetek volna, ebben a mondat kezdésben mi van benne? Az, hogy nincs meg. Nincs meg a megismerés. És azt mondja Jézus a tanítványainak. Miért voltak a tanítványok mellette? Hát pont az, hogy ismerjék meg. És azt mondja a tanítványainak, ha megismertetek volna. Tehát azt mondja, hogy itt töltöttünk 3,5 évet, és Jézus finoman jelzi, hogy kevés volt. Valamiért. Ő miatt, a tanítványok miatt. Mi miatt? Azt mondja, ha megismertetek volna engem. Megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Mondta néki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mondta néki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nékünk az atyát? Nem hiszed én, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédek, amelyeket én mondok néked, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. Folytathatnánk, szép a gondolatmenet, érdemes rajta elmélyülten figyelmesen időzni. De miért mondja ezt Jézus, hogy ha megismertél volna engem, Filip, megismerted volna az én atyámat is? Mi az örök élet? Az pedig az örök élet, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mi fakad a megismerésből? Én nem tudom, hogy ismerjük az Istent. Mi sokszor ismerjük, hogy mi van a Földön, időt töltünk azzal, hogy tényleg az életünk terheire, feladataira időt szánunk. Mennyit ér nekünk az örök élet? Ugye Ellen White-nál valahol olvastam, és nem tudom az idézetet, hogy a helyét, hogy naponta töltsünk el egy csendes órát Krisztus keresztjénél. Miért pont ott? Miért pont ott? Nézzetek utána, hogy vajon mit jelent Krisztusnak a halálában találkozni vele. Ennek a mondatnak nézzetek utána. Gondolkodjatok. Mit jelent Krisztussal az ő halálában találkozni? És a Biblián belül kutassatok tovább, hogy mert ha a halála szerint vele egyé lettünk, emlékeztek, hogy folytatódik a Biblia vers? Ha halála szerint, akkor a föltámadása szerint is vele egyé leszünk. És ezen érdemes sokat gondolkodni, hogy töltsünk el naponta egy csendes órát. És emlékezzetek rá, hogy mit ír Pál a korintusi levélben, hogy a keresztről való beszéd, tehát Krisztus haláláról szóló beszéd, az hát ne legyen nekünk botránkozás vagy bolondság, hanem legyen az Isten ereje. Hát pont az erőtlenségünk gyógyszere, az Isten ereje. Most megér-e naponta egy órát az örök élet? A földi életünk fönntartásáért hány órát szoktunk dolgozni? Jó esetben ugye 8-at. Utazással együtt most, nyilván hétköznapiasat mondok ezzel, hát elmegyünk dolgozni. Azért, hogy a földi életünket fönntartsuk. 9-et, 10-et, tehát ki mennyit. De vajon az örök élet megér nekünk napi 1-et? Ha a földi megér napi 8-at? Most egy ilyen érdekes aspektusból kérdezem. Vagy úgy vagyunk, hogy Istenem, nincs időm az örök életre készülni, mert leköt a földi. A mulan. A mulandó teljesen leköt, ezért nem érek rá az örökre. Most egy kicsit a szavakkal játszva gondolkoztatom magamat is, hogy működünk mi. Hát igen, de az örök életben majd azért más lesz. Itt a földi élet maga alá temet, hogyha az ember nem teker. Gondolkodom, töprengek. Nem tudom, megír naponta egy órát az örök élet? Nyilván az az óra, mivel telik. Azzal, hogy amit kimondott Péter, gondoljuk meg az a Péter, aki általában magát előre szokta tolni, és azt mondja, hogy ha mindenki megtagad, én nem. Ha te vagy Uram, add, hogy hozzád mehessek a vizeken, tehát hogy ő mindig első a szólásban, ismeritek. És ez a Péter, amikor a megdicsőlés hegyén vannak, és Jézus beszél Illéssel és Mózessel, szintén földi emberek, akik az örök életben már ott vannak. Mózessel és Illéssel beszél Krisztus. Mit mond Péter? Jó nekünk itt. Kifejezi azt a jó nekünk itt lenni. Építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek és Illésnek. Itt most nem a hajlékról, de az, hogy jó nekünk itt. Na most milyen az, amikor jó valakinek a társaságában? És nem az, hogy és akkor építsünk 4 hajlékot, és nekem is egyet, hanem az, hogy nektek legyen. De nyilván ilyen földhöz ragadt a gondolkodásunk, még akik az örök életre készülünk is, hogy nektek itt 3 hajlékot. Hát azért inkább nekünk ott többet. Tehát Jézus maga mondta azt, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Nem azért jött ide Mózes megillés, hogy itt lakjanak, hanem hogy éppen mi legyünk üdvözíthetők. Éppen Krisztust erősítették ebben, hogy Krisztus el ne csüggedjen, ami rajtunk segíteni. Nehéz rajtunk segíteni. Nehezen mozdul meg az ember lelke, érzelme és vágyakozás az örök élet felé. És zárásképpen újra hadd idézzem csak ezt, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tényleg vágyakozunk mi az örök élet után? És vágyakozunk, vagy pedig, ahogy kifejezze a Biblia, élet-halál harcot is szívesen vívunk érte. Tehát a vágyakozás kimerül egy vágyakozás szintű vágyakozásban, vagy pedig a vágyakozás olyan mértékű, hogy élet-halál harcot indít el bennünk. A 88-as könyvben olvastam egy mondatot, hogy mi könnyebb. Krisztusnak emberként egyedül taposni a bibliai kifejezés szerint a borsajtót, tehát egyedül, és sőt még az, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, tehát egyedül. Tehát Krisztusnak egyedül volt könnyebb vagy nehezebb győzni, vagy nekünk ővel együtt. Most ezek olyan elméletinek tűnő kérdések, de csak az megy át a mi gondolkodásunkba, és az válik gyakorlattá, amin egyszer csak gondolkoztunk valamikor. Ami nem gondolkodunk, abból nem válik semmi. Tehát csak az jön létre, amin gondolkodunk. És én is töprengek ezen, hogy Jézusnak volt, nyilván tudjuk a választ, hogy Jézusnak sokkal nehezebb volt egyedül. Nekünk arra van szükségünk, hogy ővele együtt. Krisztussal együtt, ugye ott is azt mondja, hogy megfeszítettem, hogy élek pedig többé nem én. De csak akkor működik ez, hogy Krisztussal együtt megfeszítetem, hogyha jobban bízok, jobban szeretem, többre értékelem őt minden saját dolgomnál és önmagamnál is. És végül engedjetek meg, hogy csak nagyon röviden négy bibliai szeméről hadd szóljak, hogy ők hogyan tekintettek az örök életre. Összefoglalásul. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hosszú hithősök közül kettőt hadd említsek meg, Ábelt és Énókot. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 4. és 5. verset. Hitáltal vitetett fel Énók, nem, mégis, bocsánat, jól mondtam a 4. verset. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékáról Isten, és azáltal még holta után is beszél. Különös tömör szavak ezek, nem elemzem, érdemes gondolkodni róla, de ez különös, hogy hitáltal Ábel bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt az Istennek. És hasonlót olvasunk az 5. versben. Hitáltal vitetett fel Énók, ugye aki Istennel járt, akinek a fia volt ugye Metuséla, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Ez a két gondolat itt Ábelről és Énokról elgondolkoztatott már régen engem, nem tudom, ti gondolkoztatok-e már ezen, hogy mit jelent, hogy az örök élet elnyerése előtt. Azt mondja az Isten, azt olvassuk, hogy bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Bizonyságot nyerni afelől. Mi ez a bizonyságot nyerni? Nem ez a büszke bizonyosság, az valami más, nagyon más. Hanem bizonyságot nyerni az Istentől, hogy kedves az ember az Isten előtt. Ez hogyan lehet? Amikor ismeri. És még két rövid vers, az egyik a 2 Timóteus 4.8, ezt ismeritek jó szinte kívülről, 2 Timóteus 4.8, Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megáld nékem az Úr a ma napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez sem egy büszke ödbizonyosság, hanem ez a személyes ismeret kapcsolatból származó bizalom. Hogy pontosan én nem azért gondolok az örök életre, mert jár nekem, hanem mert szeretem azt, akitől van, és szeretnék vele együtt lenni. Nem érdemlem meg, nem vagyok jó, de arra vágyom, hogy igazzá tegyen, és vele együtt legyek egy örökké valóságon keresztül. És vonzani szeretnék másokat is. Jób 19.25, ezt is ismeritek. Jób könyve 19.25. Mert én tudom, figyeljétek meg ezt a híres gondolatot, ezt is szoktam mondani, hogy mit tud Jób. Nem azt mondja, hogy mert én tudom, hogy örök életem lesz, vagy van. Nem ezt mondja. Mi az, amire azt mondja, hogy tudom? Hogy a megváltóm él, azt tudom. Azt tudom, hogy a megváltóm él. Azt tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Tehát Jobbnak is, tehát figyeljétek meg, hogy a vallásos világban sokszor előjön, hogy mi az az, tehát szeretnének az emberek üdvbizonyosságról beszélni. Nem üdvbizonyosságra van szükség, hanem Krisztus megismerésére. Abból fakadni fog az, hogy Krisztus jobban szeretné az ember örök életét, mint én a magamét. És ez olyan formálód, olyan a jellemünknek olyan átalakulását tudja elindítani és elvégezni, ami egyszerűen az emberek számára életillata lesz. Hogy hagyj menjünk veletek, mert veletek van az Isten. Kívánkozást fakaszt az emberekből. És én sokszor ezzel küzdök, hogy vajon az egyszerű megnyilatkozásainkban, a hétköznapokban, ha ez működik, ha ez ott van, akkor ennek a jó íze terjedni fog. És az a jó, hogyha ezzel nem tudunk dicsekvően beszámolót tartani, hogy ez történt, vagy az történt. Az történt. Mert az ember elbízná magát, hogy Pál apostol is azt mondja, hogy mivel nagy munkát végzett az Istenért, ez azt mondja, több is adatott az én testembe, hogy el ne bizakodjam. Az emberi élet még az igehirdetőket is büszkévé tudja tenni. A misszió munkát is büszkévé tudja tenni. Minden emberi tevékenységet büszkévé tud tenni. Úgyhogy sokszor az Istennek különös nehéz dolga van velünk, hogy egyszerre adja azt, hogy jó illatúak legyünk, magabízás nélkül. Hogy az az értelmes, tiszta Isten előtti alázat. És én kívánom azt, hogy növekedjünk a Jézus Krisztus megismerésében, mert ez az örök élet. Amen.